Sátoraljaui helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa rózsafüzéri imádságra hív a békéért októberben. Hangzott el a szerdai katekézis utáni felhívásában, mint fogalmazott. Kedves testvéreim, októberim már közelgő hónapját az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta este 7 órakor a Szent Péter Bazilikában végezzék. Október 11-én szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a Máriás lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójáról is. Az alsóőrsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ egy épületszárnyal gazdagodott. A tervek szerint a bővülés tovább folytatódik, hangsúlyozta az iskola új épületszárnyának átadó ünnepségén a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a névadó Endrődi Sándor költő a Szeretetről című versére utalva azt mondta, az iskolában érzékelhető az Isten, a versek, a Balaton iránti szeretet. Soltész Miklós az ünnepségen résztvevő gyermekekhez szólva azt kérte, vigyázzanak az iskolájukra, hogy a következő nemzedékek is használhassák. Török Tamás az intézmény igazgatója elmondta, a beruházás 140 millió forintból valósult meg, a régi kollégiumból tantermeket alakítottak ki, valamint létrejött egy új szárny, amely egy 50 négyzetméteres tanteremnek ad helyet. Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába 3 magyar tisztnek, közölte Andrij Szibiach, ukrán külügyminiszter pénteken az X közösségi oldalon. A tárca vezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást. A magyar döntést Szibiach megalapozatlannak nevezte. Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az hadseregünket érinti, tette hozzá a külügyminiszter. Ukrajna 10 éve folytat magyar ellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről 3 magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az Európai Uniós csatlakozásukat, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy az ukrán állam 10 éve folytat magyar ellenes politikát. A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket, és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki, sorolta. S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan, írta. A nemzeti konzultáció 3. kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a 4 vagy több gyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak. Január 1-től a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes 2 gyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól. már 2 millió nyugdíjas kapta meg az élelmiszerutalványát. Jól haladunk, a Magyar Posta gőzerővel dolgozik, írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Közölte, már 2 millió nyugdíjas készhez kapta a 30 000 forintos élelmiszerutalványát. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Helyenként még továbbra is előfordulhat esőzápor. A keleti szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki adásunk tartalmából. A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián. Szobrok, fotók, egyházi díszlettervek. Páter Vértesaljai László tudósítása. A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Maher Nicola Cannavati, Betlehem polgármestere interjút adott a vatikáni médiának, miután szerdán az általános pápai audiencián találkozhatott a Szentatyával. Meg kell állítani a háborút, és meg kell őrizni a Szentföldön a keresztény jelenlétet, ugyanis a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum, figyelmeztet a polgármester. Elvitte magával 14. Leó pápához a lakosság aggodalmát, a békére és a reményre szóló felhívást a Szentföld számára Betlehem új polgármestere, Maher Nicola Cannavati.
The first letter that I wrote when I became the mayor of Bethlehem was a letter to the Pope, because we believe that from here we can do many things and we can support our people.
Valójában az első levél, amit megírtam, miután Betlehem polgármestere lettem, a pápának szólt, mivel hisszük, hogy innen nagyon sok mindent lehet tenni, és támogathatjuk a lakosainkat, mondta el a vatikáni médiának adott interjúban. A kivándorlás miatt tovább folytatódik Betlehem és más palesztin városok elnéptelenedése. Ezzel szegényedik a keresztény jelenlét a Szentföldön, fejtette ki Cannavati. Az emberek elhagyják Betlehemet, elhagyják Palesztinát, amiatt, ami történik. A Betlehem körüli telepesek már-már vetekednek a város lakosságával, nagy nyomást gyakorolva a készletekre. A májusban kinevezett polgármester elmondta, hogy 14. Leó pápa válaszolt kérésére, hogy találkozzanak.
And I had a good time explaining to the Pope how important to intervene in what's happening in Palestine, in Gaza, in Bethlehem, and to preserve the living stones of the Holy Land. Because the Holy Land without the living stones is just a mere museum.
Abban az örömben volt részem, hogy elmagyarázhattam a pápának, milyen fontos beavatkozni abba, ami Palesztinában, Gázában, Betlehemben zajlik, és megőrizni a Szentföld élőköveit, mivel a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum. Mielőtt Betlehemről beszélek, mindig imádkozom, mondta. És ez volt az első mondat, amit a pápának mondtam, hogy be kell avatkozni, és meg kell állítani ezt a háborút, megállítani, ami a népünkkel történik Gázában. Azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amiről beszéltünk. Ő pedig egyetértett. Maher Nicola Canavati drámai képet festett arról, milyen ma az élet Betlehemben. A város korábban 37 négyzetkilométer kiterjedésű volt. Most a területfoglalások, telepesek és az elválasztó fal után, ami elszakította Betlehemet testvérétől és szívétől, Jeruzsálemtől, történetében először sok problémával kell szembenéznünk. A polgármester újból aggodalmának adott hangot, amiért a palesztin területeken csökken a keresztények száma. Jelenleg csak 168 ezeren vannak a Szentföldön, míg több mint 4 millió keresztény palesztin él az egész világon. Ez önmagában is mutatja, mekkora nyomás nehezedik ránk. Canavati azt is kiemelte, hogy törvény szerint a betlehemi polgármesternek kereszténynek kell lennie. Ezt a szabályt megtartották a palesztin vezetők, mert meg akarják őrizni a keresztény közösséget, a legősibb keresztény közösséget a világon, amely Betlehemben él, a Szentföldön, Palesztinában. Mindazonáltal sokan továbbra is elvándorolnak.
It breaks my heart, anybody to leave Bethlehem.
Megszakad a szívem, valahányszor valaki elhagyja Betlehemet. Az elmúlt évben több mint 1000 keresztény kapta meg a jóváhagyást, hogy Kanadába, az USA-ba és más országokba emigráljon. A betlehemi gazdaság az idegenforgalomra és a zarándokok vendégül látására épült. A két éve kezdődött háború azonban ezt teljesen tönkretette. Óriási visszaesést tapasztaltunk, egészen 0%-ig menő csökkenést. Valamennyi szálloda, összesen 84, teljesen bezárt. Az ajándékboltok, azok a műhelyek, ahol a gyönyörű tárgyakat állították elő olajfából, gyöngyházból, és ahol a jellegzetes betlehemi ékszereket készítették, mind zárva vannak. Teljesen zárva, panaszolta a polgármester. A munkanélküliség 14%-ról 65%-ra nőtt, és mint tudják, az emberek ki vannak tiltva a munkalehetőségekből az izraeli területen. Több mint 120 ezer betlehemi lakos a városon kívül dolgozott. Egyesek kölcsönöket vettek föl, és most kenyér sem jut nekik az asztalra. A vízhiány és a mozgásszabadság korlátozása tovább rontják a helyzetet, megfojtva a lakosságot. A polgármester elmondta, hogy a vizet fejadagra mérik, mivel Betlehemben a palesztinoknak nem engedik meg, hogy ássanak és hozzájussanak saját vízforrásaikhoz. Az izraeliektől vesszük a vizet, és ők csak 1/5-ét adják el nekünk annak, ami egy ember napi vízfogyasztásához szükséges lenne. Betlehem bizonyos részei víz nélkül maradnak akár 50 vagy 60 napon át. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy több mint 134 ellenőrző pontot állítottak fel a városon belül is, amelyek akadályozzák a szabad mozgást, és nem csak szabadságuktól fosztják meg az embereket, hanem a lehetőségtől, hogy ellássák családjukat és jövőt építsenek. A polgármester szerint a növekvő szolidaritás érzés, amelyet az elmúlt időszakban tapasztalt Olaszországban és más országokban is, nagyon sokat jelent. Hiszem, hogy ez több reményt ad a lakosságnak. Tudni azt, hogy valaki gondoskodik rólunk, hogy nem vagyunk elfelejtve. Canavati kiemelte, hogy a latin pátriárkátus és a helyi papság támogatása adja a legnagyobb reményt, amit Betlehemben kapnak. A nemzetközi közösséghez fordulva azt kérte, hogy segítsék a helyi szerveződéseket. támogassák a lakosságot, hogy ne vándoroljon el. Ez a legfontosabb, amit igyekszünk ebben a pillanatban tenni, mondta még a vatikáni médiának adott interjúban a betlehemi polgármester.
Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián a szobrászat, a fotodokumentáció és a barokk egyházi díszlettervek darabjaiból. Róma sűrű belvárosában a Michelangelo tervezte Farnese palota mellett a Tiberis parti Via Giulian magasodik a Borromini féle Falconieri palota, ahol immár 100 éve gyökeret vert a magyar kultúra. És hogy mennyire élnek azok a gyökerek, mutatja a most szeptember 18-án tartott évadnyitó gazdag programja, amelyen egyszerre 3 kiállítást nyitottak meg. Trikolóros, színe és fordítottja, magyar és olasz kulturális zászlóbontás volt ez, amely Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte vendégeket, akik számára az intézmény ebben az évben nem csak a hagyományos olasz-magyar kapcsolataiból merített, hanem az idei Szent Évet is gazdagítja sokféle és gazdag eseménnyel, nem is csak Rómában, hanem Itália egyéb városaiban is. Az őszi évadnyitó szezon 3. kiállítás megnyitása is sok szempontból kötődik a Szent Évhez. A Római Magyar Akadémia küldetése, Gerevics Tibor, az alapító és első igazgató kora óta mindig is az volt, hogy dinamikusan rezdüljön együtt a világ nagy eseményeivel a magyar művészet és kultúra legkiválóbb alkotásain keresztül. Az akadémia földszintjén 3 egymásban nyíló teremben avatták fel az Utak, Le Strade nevű kiállítást Rétfalvi Sándor, Kígyós Sándor, Pasquale Nini Santoro és Amerigo Tot emlékére, amelyen az élet és alkotás útkereszteződésein találkozó szobrászművészek alkotásaiból nem csak az alkotókat, hanem baráti kapcsolataikat is ki lehet olvasni. Az emeleti nagyfolyóson Osztás címmel színes fotókon 10 mai történetet lehet látni a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton év alkalmából rendezett kiállítása anyagából. Végül az épület homlokzatán és a belső díszudvarban felfüggesztett transzparensekből álló 3. kiállítás Ég és Föld a színpadon Jezsuita díszlettervek Rómában címmel a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében a katolikus hit, a barokk színház és a grafikai technikák szoros kapcsolatát mutatja be, amelynek anyaga az Országos Színház Történeti Múzeumban őrzött soproni jezsuita díszlet könyvből merített. Először a Le Strade, az Utak című kiállítást tekintsük meg. Az út tekintheti a művész pályájának, de épp úgy sorsának is, amelynek ő maga csak részben alkotója, hiszen az útja adott korban valósul meg, és konkrét földrajzi körülmények közt kanyarog. A fő úton a mester, Amerigo Tot, Tóth Imre jár, már csak koránál fogva is, hiszen 1909-ben született Fehérvárcsurgón, és éppen Rómában hunyt el 1984-ben. Őt követi az 1933-ban született olasz Pasquale Nini Santoro, majd az 1941-es születésű Rétfalvi Sándor, végül pedig Kígyós Sándor, aki 1943-ban látott napvilágot. Útjaik nem csak keresztezték egymást, hanem össze is fonódtak. Eképpen adhatnánk címként a kiállításnak akár a fonatok nevet is. Amerigo Tot a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán tanult rajzolni, majd a dessaui Bauhausban képezi tovább magát. 1933-ban a hatalomra kerülő nemzeti szocialisták deportálják a Bauhaus növendékeit, köztük őt is, ám sikerül megszöknie, és útja gyalog, mint az apostoloké, gondviselésszerűen Rómába vezet, ahol kezdetben utcai alkalmi rajzokból haléktalanként tengeti az életét, majd a Római Szépművészeti Akadémián tanul. 1934 tavaszán kerül ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára, majd onnét 37-ben a római művészek Via Margutta környéki világában él. Kerámiával is foglalkozik, és lassanként belenő az olasz művészeti élet közepébe, amit segít filmekben is mutató színjátszó tehetsége. 1953-ban megnyeri Róma termini főpályaudvarának homlokzatára kiírt pályázatot. 62-ben a velencei Biennálén saját kiállítása jelenik meg. Baráti kapcsolatba kerül hatodik pápával, aki a 70-es évek elején számos megbízással látja el, ekkor készül a Szent Péter Bazilika 5. bronzkapuja számára tervezett a mag apoteózisa alkotása. A 80-as években kezdődik az utak találkozása, amikor Amerigo Tott meghívására Rétvári Sándor és Kígyós Sándor ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára kerülnek azzal a kifejezett céllal, hogy a mester segítségével megismerkedjenek a bronz öntés otthoni már elfeledett viaszveszejtés technikájával. Ez egy olyan fémöntési eljárás, amelynek során az égetett agyakköpenybe viaszból öntött és melegítéssel kilolvasztott modell helyét folyékony fémmel töltik ki. Amerigo Tott mindkét magyar szobrászsal személyes baráti kapcsolatot is ápolt, és nagyon örült, hogy Rétvári Sándor a pécsi újvári öntődében bevezette a régi új eljárást. 1984-ben meglátogatta a fiatalon halálos betegséggel fekvő tanítványát, Kígyós Sándort, talán nem is sejtve, hogy egy hónappal később ő is befejezi az életét. Lám nem csak útjaik, de azok vége is összefonódik. A kiállító termékben a plasztikák mellett a szobrászok rajzai is láthatók, amelyek az alapgondolatokat hozzák fel, egyúttal a vonalvezetéssel jelzik, ki mennyire mestere a képzőművészetben nélkülözhetetlen grafikának, hiszen minden a vonallal kezdődik. Itt például imponáló biztonság vezette Kígyós Sándor kezét, ahogy egyetlen lendülettel, folytonos vonalvezetéssel hajlítgatja alakjait, nem is csak papíron, hanem a kőben is. A bronzba öntött, márványba faragott szobrok, üzenetek az élet hajlékony természetéről, az élet fájáról, a föld alatt rejlő, csendben születi és oda a temetővel visszatérő útjairól. A Szentmártonhegyi Pannonhalma ősi földjének szülötte, maga a névadó inspirálta az Osztás Sharing című fotokiállítást, amidőn Amiens városkapuja előtt egy kardvágással megosztotta katonaköpenyét egy didergő koldussal. 1700 éve magasra emelt példája nem csak 10x10, hanem 1000x100 formában testesül meg szerte a világon. Ezek közül emelte ki 10 olyan jóban osztozkodó életpéldát, amely a mai világba oldja Szent Márton szívmelegítő katonaköpenyét. Balázs Attila, Pályi Zsófia és Hajdú D. András fotoművészek örökítettek meg 10 képben 10 témát az osztozás máig élő örökségéből. Ilyenek a koraszülötteken segítő nyíregyházi szemorvos, a maguk közé Down-kóros iskolásokat befogadó osztályközösség, a vak gyerekekkel foglalkozó lovas terapeuta, a hátrányos helyzetű kamaszoknak fogodzót nyújtó cigány foci edző, a hallgatóival közösen fellépő színművész, a szabolcsi falusiaknak munkát szervező evangélikus lelkész, az 5 saját gyermeke mellé még 4 befogadó család, a Kongóban dolgozó misszionárius szemorvos, a fővárosi időseket látogató gondozónő, és végül az idős tanyasiakon segítő nyíregyházi rendőr. 3-as időív fogja egybe a 10 témát, a gyermek, a felnőtt és az öregkor hétköznapi világát, amelyben a szeretet egyszerű gesztusai teszik hitelessé a szereplőket, a készfogás, a biztató mosoly, az érintés, az ölelés és leggyakrabban az egyszerű konkrét jelenlét révén. Egyikük sem szupersztár, de mindegyik elkötelezett a küldetésében és ki is tart benne. Meghosszabbított Márton-féle katonaköpenyek. És végül a 3. kiállítás már a Via Giuliáról ránk kiállt, hiszen a falkonyéri palota homlokzatára felfüggesztett barokk színpad jelenetek színes transzparensei épp a döntő mértékben barokk Rómában nem csak helyben vannak, hanem be is csalogatnak, hogy megnézzük a folytatást a szökőkutas benső díszudvarban. Ég és föld a színpadon címmel jezsuita barokk díszlettervek láthatók, amelyek a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása az örök városban, valójában ott, ahol a barokkor testet öltött a maga életstílusával és művészeti kifejeződéseivel. 1552 óta itt működött a Collegium Romanum, a jezsuiták római kollégiuma, a Gergely Egyetem elődje, ahol a diákokat épp a misztérium játékok, a vallásos színház világával és a hozzátartozó háttér jeleneteivel készítették fel az élet színpadára. Mögötte egy nagyon tudatos pedagógia állt, amely nem csak láttatta az ég és a föld között felfüggesztett világot, hanem a tanulókat be is vonta a választás, a döntés és a megvalósítás eleven kalandjába. Ez a szemlélet került az 1636-ban alapított soproni jezsuita kollégiumba, amelynek könyvtára őrizte egykor ezt a díszlett könyvet, amelynek példái a jezsuita oktatásban és ünnepi előadásokban a díszlet és látvány mintaképei voltak. Szeptember 18-án a tálat megnyitóján Rátóti Zoltán színművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke mondott köszöntő beszédet. A három kiállítás a Római Magyar Akadémia épületében ingyenesen megtekinthető.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató doktor Besenyeiné Szentesi Miroldával az Ószövetségi Sámson és Delila történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek mire a mai beszélgetésünkön. Sámson történetéről fogunk ma beszélgetni. Ugye Sámson bíra volt, és a bírák, ők tulajdonképpen a Szentírás megfogalmazása szerint ugye szabadító hadvezérek voltak, akik Józsué halála után Izrael népének voltak a karizmatikus vezetői. Persze az ő küldetésük csak egy ideig, óráig szólt, és azért is hívták őket bíráknak, illetve bíróknak, mert ugye a bíráskodás szerepkörét is ellátták. És hát tulajdonképpen a királyság ideig számos bírája volt különben az ószövetségi népnek. Női bírája is volt, de most őróla nem beszélnénk, tehát maradjunk inkább csak Sámsonnál, hiszen őhozzá azért igencsak, hogy kötődtek a nők, és hát ha azt nézem, akkor lehet, hogy nem is olyan jó értelemben. Szóval Sámson, hogyha valakit megkérdezünk így a járókelőktől, hogy szerinted ki volt Sámson, akkor mi az, amit rögtön szerinted mondanak róla?
Szerintem, aki ismeri a Bibliát, annak a mai szóval nőcsábász, vagy nőfaló, erős, izmos, szép hajú, hát hosszú hajú.
Igen, tehát, hogy egy nagy erejű, hosszú hajú embert képzelnek el, hát valószínűleg így is nézhetett ki.
Biztos szép volt azért.
Igazából az apjának és az édesanyjának ugye nem volt hosszú ideig, nem született gyermekük, és igazából egy angyal adta hírül édesanyjának, hogy gyermeke fog születni. És tulajdonképpen először nem is értette, hogy most mit is beszél neki ez az angyal, aztán belevonta a férjét is, tehát ugye azt kérték, hogy akkor a férjének is jelenjen meg az angyal, akkor megjelent a férjének is, tehát tulajdonképpen elmondta nekik ez az angyal, hogy gyermekük, fiúk fog születni, aki nazír lesz, tehát az Istennek a nazírja, ami ugye azt jelenti, hogy Istennek szentelt személy. És hogyan, mi jelezte, hogy az Istennek szentelt személy?
A haja, hajába volt az ereje.
Hát igen, azt...
A legendák szerint.
Igen, hát tulajdonképpen azt jelentett, hogy nem vághatták le a haját. És még nem csak, hogy nem vághatták le, hanem bort, illetve részegítő italt nem ihatott, meg hát ilyen, hogy szőlőt, meg mazsolát sem ehetett. És amellett persze elég nagy erejű volt a fiú. Felnőtt korából a Szentírás mutatott egy-két dolgot, hogy mit is művelt. Például ugye a zsidó népet akkor nagyban fenyegette egy idegen nép, akik ugye pogányok voltak. Tulajdonképpen közel éltek egymáshoz a zsidók és ez a másik pogány nép, a filiszteusok, és mivel nem egy kultúrát képviseltek, nem ugyanazok voltak a szokásaik, nem ugyanaz volt a hitviláguk, ezért azért elég sok ellenségeskedést váltott ez ki, főleg kik bánthattak kiket.
Férfiakat?
Hát nyilván a filiszteusok bántották ugye a zsidókat, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik állandóan molesztálták a zsidó népet, és állandóan rajtuk ütöttek, vagy elvették a dolgaikat, vagy elvitték őket munkára, és így tovább. Tehát folyamatos sanyargatásnak voltak kitéve.
Jó, de azért szerintem az is hozzájárult ehhez, hogy Sámsonnak, hogyha megnézzük így a külsejét, és már beszéltünk róla, hogy nagyon szerette a nőket, azért ő mindent megtett azért, hogy a filiszteusok őt ne szeressék, mert nyilván abból a népcsoportból is szerette a hölgyeket.
Az édesapja mondta is neki, hogy miért nem a saját néped közül választasz. Hát nekik azok a lányok tetszettek, és igazából feleséget is innen választott. A felesége szerette őt, meg ő is nagyon szerette, nagyon szerelmes volt ebbe a feleségébe, de ugye az erejét, ami már ekkor egészen hatalmas nagy volt neki, nem jó célokra kezdte el használni. Például a Szentírás leírja, hogy például képes volt arra is, hogy egy oroszlánt megölt a saját puszta kezével, hát akkor akinek ilyen ereje van, az nagyon sok mindenre képes. És ugye a nézeteltérések miatt, meg hogy ő azért elég sokszor nem csak hogy vitába, hanem tetlegességbe is keveredett a filiszteusokkal, ezért a filiszteusok bosszúból mit csináltak?
Hát a feleségével szövetkeztek. Nekem előtte ott van még az a történet, ami Gázába történt, hogy ott is egy hölgyel folytatott kapcsolata volt, és ezt megtudták ugye a filiszteusok, és akkor kihírde, vagy körül kiabálták a várost, hogy ott van Sámson. Nyilván féltek tőle, mert tudták az erejének, hogy milyen erő rejlik benne, és őrséget állítottak mindenhova, hogy őrködjenek, és majd elfogják, és akkor nem tudom, mire gondoltak, hogy mi lesz. És egész éjszaka el volt, és napkeltéig várták, aztán Sámson éjfélig aludt, és éjfélkor felkelt, fogta a város kapujának a szárnyait, a ajtófélfákat pántokkal együtt kirántotta, várára vette, és elvitte Hebronra néző hegyek tetejére, és ott letette. Na most ez egy akkora nagy arrogancia szerintem, hogy igen, itt vagyok, ti engem el akartok fogni, csak nem sikerül. Nyilván mindent megtett azért, hogy mindenkit is, a környezetét is becsűröljék, hogy elfogják, hogy megkínozzák, hogy valahogy megmutassák, hogy őnekik is van erejük. Habár ő egyedül volt, Sámson egyedül volt, a filiszteusok meg sokan voltak, és ez a sokló disznó győz alapon sem ment nekik ez az egész történet.
Igen, és ahogy mondtad, hogy próbálták a feleségét is, de nyilván nem sikerült, hiszen a felesége szerette. Igaz, hogy filiszteus lány volt, de azért elfogadta őt a család, és a feleség is szerette, és ezért megölték a feleségét, illetve annak a családját, és ezt Sámson úgy hálálta meg, hogy bosszút esküdött, és még nagyobb bajba keverte tulajdonképpen magát, mert ugye az volt az a történet, amikor felégette rókákkal a filiszteusoknak a vetéseit. És így bosszulta meg, hogy a feleségét meg annak a családját megölték.
Thank you.
Visszatérve Sámsonra, tehát miután ugye megölték a feleségét, és ő meg jó alaposan bosszút is állt a filiszteusok ellen, hát nyilván, hogy elkezdték őt keresni, tehát most már akkor véremenő volt a dolog, hiszen a filiszteusok is meg akarták bosszulni azt, hogy elpusztította a gabonájukat, de ez nem volt elég.
Nem, hát ő tovább folytatta az ő nőcsebász létét, és tulajdonképpen ez is lett később majd a veszte.
Talált is egy pompás
nőt. Igen, talált egy nőt a Szórak völgyébe, akibe ő beleszeretett. Ezt megfülelték a filiszteusok.
Hogy hívták ezt?
Delila. És mondták neki, hogy szedje rá, hogy, vagy puhatolja ki, hogy mi az erejének a titka. És ezért nem kevés pénzt ajánlottak neki.
És bocsánat, hogy most itt az Ószövetségből egy nagyot ugrok, ugye az Új Szövetségbe, hát itt már rögtön megint az árulás jutott eszembe, és ugye, hogy Jézust is.
Igen, Jézust is elárulták, de már egyszer beszéltük, hogyha elkezdjük olvasni, és ez egy évvel ezelőtti beszélgetés volt, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, akkor, és amire a végére jutunk, rájövünk, hogy minden mindennel kapcsolatban van. Szóval az első oldal és az utolsó oldal is ugyanazt próbálja nekünk mondani, hogy éljünk, mert a pénz nem minden. Az, hogy én pénzért eláruljam a férjemet, az gyakorlatilag számomra egy, hát nem tudom, szóval inkább halljak éhen.
De ez a lány olyan volt?
Ez pont olyan volt, szerencsétlen meg pont beleszaladt ebbe a lányba.
Tulajdonképpen zsarolják is, mert ugye a lánynak tetszett azért Sámson, talán bele is szerethetett, mert hogy azért van egy kis ellenállás az irányba, de hogy a zsarolás és plusz a fizetség azért megteszi a hatását, és női praktikákkal kezdi, hát úgymond sanyargatni Sámsont, hogy megtudja a titkát.
Delilának volt három negatív próbálkozása. Sámson attól függetlenül, hogy nagyon férfias férfi volt, biztos, hogy volt esze, háromszor kijátszotta.
Igen, de így nem tűnt fel neki, hogy ennek valamiféle célja van ennek a nagy kérdezősködésnek, és aztán...
A szerelem az ölbutit és nyomorba dönt, a negyediknél beadta magát. Szóval a kérdés mindig ugyanaz, hogy mondd meg nekem, miben rejlik nagy erőd, mivel kellene téged megkötözni, hogy tehetetlenné tegyenek. És Sámson az elsőnél, ha megkötöznek 7 friss húrkötéllel, amely még nem volt kiszárítva, akkor elvesztem erőmet. És ugye a lány az odahívta a filiszteusokat, megvan a nagy titok, megcsinálta, és gyakorlatilag hát nem jött be ez a dolog. Mind a háromnál olyan érthetetlen számomra, hogy kinyilatkoztatja azt, hogy őt hogy lehet elfogni, és utána szépen ő elszenderedik, ő elalszik teljes nyugalommal. És a lány, ő mondja, hogy rátörnek a filiszteusok, erre ugye Sámson felébred, és minduntalan mindegyiknél ez a történet. De ő eltépte a köteleket, és gyakorlatilag nem derült ki, hogy mi is a titok. Másodjára ugyanez volt a kérdés, a második kérdésre a válasz az, vagyis hát akkor már rájött a lányka, hogy hazudott neki, szembesítette is vele, hogy rászettél, hazudtál nekem, most már mondd meg nekem az igazat. A másik az, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még nem használtak semmire, elvesztem az erőmet. Na hát ez sem jött be, mert azt is elszakította. És a harmadiknál is szembesítette, hogy de megint rászettél, megint hazudtál, mire mondta, hogy de most már aztán tényleg mondd meg, hogy mi, és akkor mondta, hogy ha összefonják a fejemen a 7 hajfürtőt, és oda erősítik takácsok, nem tudom miéhez, mi a szálfa valamihez, elvesztem az erőmet. Olyan leszek, mint a többi ember. Hát ezt is elaltatta szépen, összefonta a haját, felébredt, és hát mindent húzott a hajával, ez sem jött be. És a negyediknél meg már nagyon, gondolom, nagyon mérges lehetett a lányka, hogy hát most már bolondot csinálsz belőlem, nem kapom meg a pénzt, és gyakorlatilag szerintem ő félhetett attól, hogy ő vele is valamit fognak már tenni, hogy bolondját járatja.
Hát, igen, tulajdonképpen őt is zsarolták, és megöléssel fenyegették, tehát muszáj volt valamit tennie. Itt viszont itt a párkapcsolatban is tulajdonképpen itt a hazugság, a bizalmatlanságnak a témakörét ecsetelted most. Ha szeretsz, akkor megmondod. Hogyha szeretsz, akkor megcsinálod. Hogyha szeretsz, akkor úgy élsz. Hogyha szeretsz, akkor megveszed.
Igen.
Hogyha szeretsz, akkor megteszed. Nem így van? Most is.
De most is ugyanez, ezek a játszmák mennek, csak azért oda-vissza mennek ezek. Ez úgy unblock az emberi kapcsolatokra értendő, és tulajdonképpen ez a történet is azt hozza elénk, hogy a bizalmatlanság és tulajdonképpen a szeretet kijátszása, az árulás, hogy az én kerüljek előtérbe, hogy nekem legyen jó, és teljesen mindegy, hogy veled mi van, én megkapjam azt a pénzt, én nekem ne érjen bántódásom, de te pusztulj.
Szóval... És ezt érte el Delilla, mert valahol kiszedte belőle az igazságot, és aztán jött a nagy felismerés Sámsonnak, hogy bizony őt átverték, bizony őt becsapták, bizony őt nem szerették, és ugye őt elfogják, el tudják fogni, mert levágja ugye Delilla a haját. Tulajdonképpen, hát nem a hajába volt ő neki az ereje, hanem az Istentől kapta
Istentől
az erejét.
Istentől kapta az erejét. Van is egy olyan rész ebbe a történetbe, hogy kitárja a szívét, ezt teljes éles logikával Delilla felfogja, hogy kitárta előtte a szívét, és tiszta szívvel elmondja a nagy titkot. És akkor szólt a filiszteusoknak, hogy most gyertek meg, kitárt előttem az egész szívét, és a filiszteusok fejdelmei elmentek hozzá, és magukkal vitték a pénzt is. Hát nyilván akkor már tudták, hogy ha ez a lány ezt mondja, akkor ez valóban így is van. És itt is elaltatta Sámsont, és levágták neki a haját, elkezdett gyengülni, ment ki belőle az erő. Gyakorlatilag ugyanaz történik mindegyiknél, hogy rákiáltott, hogy rátörnek a filiszteusok Sámson, és erre ő felébredt, és azt mondta, hogy kikeveredek majd a bajból, mint máskor, és kiszabadítottam magamat, és akkor jön rá tulajdonképpen, hogy a jó Isten elfordult tőle.
Igen, és nincs ereje, és nem tudja magát kiszabadítani, és bizony bűnhődnie kell azokért a dolgokért, amit a filiszteusokkal a saját maga akaratából tett, tehát hogy önbírásködött gyakorlatilag nagyon sokszor, és saját önző dolgai megvalósítására használta az erejét, és most ezzel ő szembesül, hiszen ugye elviszik, megvakítják, hogy akkor egy malomba kell neki dolgozni, és naphosszat ugye körbe-körbe a malomkövet hajtva élni, rabszolgaként gyakorlatilag, és igazából ez a vakítás, vagy a vakság, az többször is szerepel a Szentírásba, ez talán a magábanézést is jelentette, hogy átértékelte az életét, és azt, hogy őt az Isten nem arra hívta, hogy itt végig randalírozza, meg nőcsábászkodja az életét, hanem arra, hogy a filiszteusoktól mentse meg a népet legalábbis egy időre, de nem olyan eszközökkel, amilyenre ő gondolt, hanem egészen másképp, és ugye ezért bocsát, tehát megbánja az, hogy eddig nem jó úton járt, és az Isten visszaadja neki egy időre az erejét, amit nyilván a többiek nem tudnak, csak ő.
Ez már a halálával összeköttetésben van ez a történetnek az utolsó része, hogy a filiszteus fejedelmek összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Dágonnak, és örömünnepet tartsanak, hogy a kezükre adta Sámsont. Nagy házba vannak bent, és azért a harag ott volt akkor is, hiába bánta meg Sámson. Azért én úgy gondolom, hogy a gyűlölet és a bosszú az ott volt benne, mert ez a történet is ezt mutatja. Ő gondolom, ahogy dolgozott ott a malomba, folyamatosan azon járhatott az ő agya, hogy tudom én ezt visszabosszulni. És tulajdonképpen a bosszúja beteljesedett, mert hogy ő arra kérte az erejét, hogy megölhesse azokat az embereket, és mivel vak volt, Sámsont odahívták, hogy szórakoztassa a népet. Volt mellette egy fiú, aki odament hozzá, és mondta, hogy úgy oda kísérje, hogy a két oszlop közé, és akkor kérte a jó Istent arra, hogy csak utoljára adja vissza az erejét, hogy megbosszulhassa, amit vele tettek. Meg is kapta ezt az erőt, és a filiszteusok, az urak, az úrnők, a gyerekek, mindenki pusztult, aki abban a házban volt, de ő is. És tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a Jóisten azt akarja itt elénk vetíteni ebbe a történetnek ezen szakaszába, hogy itt ugye Sámsonnak a halála az, ami a földi létét megnyomorítja, de a mai világunkba tovább élhetünk egy-egy bűn alkalmával, de azért a lelkünk nem biztos, hogy annyira szabad marad, nem biztos, hogy ott maradnak azért azok a nyomorfoltok a lelkünkbe, hogy nekünk azokkal a gonoszságokkal, rosszal és mindennel kell tovább élnünk, és ez lehet, hogy sokkal nagyobb fájdalom és sokkal nagyobb büntetés, mint hogy mi abban a pillanatban meghalunk.
Igen, csak hogy erre van egy nagyon jó módszer, ugye a bűnbocsánat szentsége, hogy meg tudunk ezektől szabadulni, hogyha mi ezeket megbánjuk és jóvá tesszük. Értem a gondolatmenetedet, és el is fogadom, bár én nekem az a véleményem, hogy Sámsonnak a történet, az életének a befejezése, az mégiscsak az Isten akarata volt, hogy annak úgy és ott kellett megtörténnie, mert ezután a filiszteusok békén hagyták a zsidókat, még akkor is, hogyha csak egy ideig, mert megértették, hogy mégiscsak az Isten az, aki a zsidók istene az, aki felettük hatalmaskodott, hogy van egy sokkal hatalmasabb Isten, mint a Dágon. Köszönöm szépen a beszélgetést, és igen, van egy sokkal hatalmasabb úr a mi életünkben, ugye Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsükné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd a Közelkép mai adásában Somoskői Viktorral, a Magyar Nemzeti Levéltár Hevesvár megyei levéltárának főlevéltárosával, igazgató helyettesével, Somosvári Eszter Anna beszélget. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsor. Sorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk Révész Máriusznak, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár előadását, A gyerekek mozgását serkentő tevékenységükről, valamint szó lesz még a Természetben egyenlő programról is. 3:05 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként beszélgetést hallanak három egri iskola Erasmus pluszos tapasztalatairól, majd a 175 éves magyar kamarai rendszer történetéről, 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jénő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Csernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Aki követni akar engem, annak jobban kell ragaszkodnia hozzám, mint apjához és anyjához, feleségéhez és gyermekeihez, fivéreihez és nővéreihez. De még önmagánál is jobban kell szeretnie engem, különben nem lehet az én tanítványom. Olvasom a Lukács evangéliumban. Akik a szeretet kedvéért minden áldozatra készek, sohasem lesznek szegények. Mindig szántóföldek, mindig források maradnak. A szeretet nehéz, kemény, szakadatlan, de gyönyörű munka. A szeretet a másik embert minden árnyoldalával, hiányosságával, kiábrándító vonásaival együtt látja, de mégsem áll meg itt, nem zárul be, és ez a döntő. A szeretet megtalálja a felszín alattit is, a sokszor alig felismerhetőt, látja mindazt a szépet és jót, ami minden élőben él. A szeretet nem nyugszik, míg meg nem találja, és melegével föl nem éleszti mindenben az isteni szikrát. Mécs László írta Óda egy hivatlan vendéghez című versében: szeretet, ha annyi lesz szívedben, mint homok, s arannyá válik, s aranytemplomot építsz belőle, két fáradt szülődnek, még lassan az Istenhez készülődnek, tán megfizetsz nekik. Mennyei atyánk, könyörgök hozzád idős szüleimért. Te jutalmazd meg minden fáradtságukat és gondjukat, melyeket éltük folyamán értünk, gyermekekért magunkra vállaltak. Ne engedd, hogy ingerlékeny vagy kedvetlen legyek velük szemben, ha most gyakran panaszkodók vagy keserűek. Elkoptak szegények a hosszú, fáradtságos élettől, és sokszor saját maguk számára is terhesek. Alakíts engem olyanná, hogy képes legyek terheiket velük hordozni sértődékenység nélkül. Különösen azt kérem, hogy gondolataikat mindinkább irányítsd magad felé, hogy így jól felkészüljenek a hozzád való megtérés órájára.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,